kegyelmét az és békesség, Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk elején énekeljük fennállva a 349. dicséret első versét. A 349. dicséret első verse így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért.
Ünnepünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom nektek János evangéliumából, a 20. részből, annak is a 11-től a 18-ig terjedő verseit így. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig a láttól. Azok így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni, ami azt jelenti: mester. Jézus ezt mondta neki: ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálás a szívünk, hogy egybe gyűlhettünk ma is. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük a húsvét ünnepét, a te szent fiadnak a feltámadását. Köszönjük, hogy elfogadtad azt az áldozatot, amit ő miértünk hozott meg. Kérünk téged, hogy jöjj most a te lelkeddel, áld meg a mi ünnepszentelésünket, áld meg Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és hogy ma is jelen vagy köztünk. Amen. Kedves gyülekezet, az ige hirdetésre készülve énekeljük a 349. dicséretünk 4. versét. A 4. vers így kezdődik: hogy ez kedves volt Istennek. És alapigéjét olvasom Lukács evangéliumából, a 24. fejezetből, az 5. és a 6. versekből. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Kedves testvéreim, egy valódi csodát ünneplünk ezen a napon. Legyőzetett a halál. A halál az, ami az embert félelemben tartja. És olyan sok különféle vélekedés van róla. Magyarázzák az embereket fizikai vagy biológiai jelenségként, de valójában a legnagyobb létkérdések egyike a halál. Elkerülhetetlen és visszafordíthatatlan. Ez az embereket megijeszti. Lehetetlennek látszik az, hogy legyen egy másik út. Pedig van. Van valaki, aki végigjárta ezt a másik utat, és győzelme által úttá lett mások számára is. Ez a valaki pedig Jézus Krisztus. Őt ünnepeljük ma, és a valódi csodát, a feltámadást. Pál apostol így tesz erről bizonyságot: ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. mert ahogyan Ádámban minnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is minnyájan életre kelnek. Vajon mi is így tudjuk ezt fogadni? Mindig megvan bennünk ez a bizonyosság a feltámadással kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy vannak életünknek szakaszai, amikor válságba jutunk, amikor kételkedünk. Amikor nehéz hinni, vagy éppen nehéz megvigasztalódni. Az előbb felolvasott ige szakaszban a Magdalai Máriáról volt szó. Ő is hasonló helyzetben volt, válságba került az élete. Ott állt könnyezve, sírkertben, annak az embernek a sírboltja előtt, akit annyira szeretett, aki a minden volt számára. Szeretetét bizonyítja az is, hogy saját maga ment volna el, és hozta volna vissza szeretett mesterének testét. Nagy fájdalom nehezedett erre az asszonyra. Nincs többé az, aki megújította kilátástalan életét, nincs többé az, aki ez a legjobban kötődött. Már a testéhez sem mehet oda. Ez a nagy kétségbeesés vakított el annyira, hogy nem ismerte fel az Úr Jézust akkor sem, amikor vele szemben állt. Minket, mai korban lévő embereket is érnek nagy fájdalmak. Egy 20. századi költő már nem problémákról, hanem tragédiákról beszél. Ti azt mondjátok, hogy problémák vannak, és megoldások kellenek. Én pedig azt mondom, hogy tragédiák vannak, és irgalom kell. Ebben a mondatban már felhangzik a megoldás, de erre később szeretnék rátérni. Előbb nézzük meg közelebbről a kétségbeesést, a kételkedést, a válságot. Mária elkeseredett helyzetét könnyen át tudjuk érezni, mert nem idegen tőlünk sem a fájdalom. Válságba juthatunk számos dolog miatt. Ilyen lehet például a veszteség, a betegség, a félelem. Ezek mind ahhoz vezetnek, hogy egyre és egyre jobban elkeseredünk, és nem ismerjük már fel a mi Urunkat. Így volt tehát a Magdalai Mária is. De nem csak őt ragadta meg ez a keserűség, hanem a tanítványokat is. Elvesztették azt, aki miatt mindenüket otthagyták. A munkájukat, családjukat, rokonaikat, barátaikat, megszokott környezetüket. Voltak közülük, akik csalódásként élték meg Jézus Krisztus halálát. Reménykedtek abban, hogy ő lesz a megváltó, hogy ő szabadítja meg népét. De Jézus halálával szertefoszlott minden reményük. Csak a csalódás, a kétel és a homályos látás maradt meg bennük. Hiszen tudjuk, hogy az Emmausba igyekvő tanítványok sem ismerték fel azonnal az ő mesterüket, pedig ott sétált mellettük, ott beszélgetett velük. Még valakit szeretnék megemlíteni, Tamást. Nem hitt a többieknek, nem hitt azoknak, akik már felismerték az Úr Jézust. Ezeket a szavakat mondta. Ha nem látom kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. Szavai daszosak, hitetlenek. Merész, de őszinte. Az őszintesség pedig elengedhetetlen Istennel való kapcsolatunkban. Tamás őszintén kimondta, amit gondolt, megfogalmazta a kéteit, de szavaiból azt érezzük, csak akkor hiszi el, ha látja, ha érinti, ha megtapasztalja. Mi is hányszor vagyunk így, kedves testvéreim, Istennel és az evangéliummal. Majd hisszük, ha látjuk, ha megjelenik, vagy elhisszük akkor, ha Isten beteljesíti minden kérésünket úgy, ahogy mi azt elgondoljuk. Látjuk tehát, hogy Máriához, az Emmausi tanítványokhoz és Tamáshoz hasonlóan rajtunk is úrrá tud lenni a fájdalmunk, az elkeseredettségünk, vagy éppen a hitetlenségünk. Ezek az emberek személyesen találkoztak az Úr Jézus Krisztussal. Háromszor is hallották tőle, hogy az ember fia emberek kezébe aratik, megfeszítetik, de a harmadik napon feltámad. Tudták ezt, de mégsem hittek, mégis elfelejtették. A mustár annyi hit sem volt meg bennük, mintha csak magunkat látnánk. Életünk során számos alkalommal megtapasztaltuk már Istenünk erejét, az Úr Jézus Krisztus szeretetét és a Szentlélek megelevenítő munkáját. Mégis elfognak minket a kételyek. Tényleg szeret az Úr? Tényleg emberré lett, eljött, meghalt, feltámadt? Tényleg látja az életemet, meghallgatja az imáimat? Az ember elbizonytalanodik. Annyi minden vesz bennünket körül, ami kételyeket támaszt a szívünkben. Úgy érezzük, hogy Isten már nem foglalkozik az emberiséggel, nem törődik a teremtményeivel. Látunk katasztrófákat, rengeteg halált, hazugságot, csalást. Világi és egyéni szinten egyaránt vannak tragédiák, kedves testvéreink, és ezek bizony hitetlenséget ébreszthetnek bennünk. Válságba kerülünk, megrendül a hitünk. Eluralkodik az az érzés, hogy Isten elhagyott. Talán nincs velem, talán soha nem is volt, talán nem ő az, akire vágytam. Ilyen messzire tudunk sodródni, ha elfeledkezünk azokról a dolgokról, amiket az Úr már előre megmondott nekünk. Nem véletlenül, nem rossz indulatból történnek a rossz dolgok. Isten megtérésre hív ezzel, hiszen az a célja, hogy mindenki megmeneküljön. Egyéni életünk ugyanúgy fontos neki, ahogyan ez a világ. A világ sorsa. A feltámadás ezt bizonyítja nekünk. Olyan urat imádhatunk, aki nem egy történelmi személy, nem egy kedves ember, aki példamutató életet él, de már oly rég meghalt, hanem olyan valaki, aki ma is él, köztünk van, feltámadott. Jézus tehát feltámadt. Nem hagyta a bánatban és a megkeseredésben az ő szeretett követőit. Nem tanácsokat ad, nem mond üres szavakat, nem szidja meg őket, hanem oda megy, beszélget velük. Kérdez. Fontos neki, hogy mit gondolnak, hogy mit éreznek. Máriához feltámadása után ez volt az Úr Jézus első szava, első mondata. Asszony, miért sírsz? Nem azt mondta, amit mi sokszor válságba került testvéreinknek, hogy nem éltél Isten parancsai szerint, azért kerültél ide. Élj elkölcsös életet, akkor minden rendben lesz, és különben is nekem több problémám van, ne panaszkodj. Mi tehát ezeket mondjuk, de ezek a szavak nem adnak kiutat a válságból, nem adnak vigasztalást, és nem ébresztenek hitet a kételkedés idején. Mi tehát a helyes megoldás? Az, amit Jézus tesz. Halk és szelíd szóval fette fel magát. Mária azonnal felismerte, amikor nevén szólította őt. Az Emmausi tanítványok szíve is hevült, és Tamásnak sem volt már másra szüksége, csak Jézus szavára. Egy általa mondott szó is csodákra képes. Már is tudhatjuk, hogy ez a szó csak is tőle jön. Csodálatos, ahogy az Úr az emberre hatni tud. Nem szíd le, hanem még közelebb akar vonni magához, mert szeret. Nyomorúságainkon keresztül meg akarja mutatni, hogy azt a javunkra tudja fordítani, mert ő akkor is és ott is velünk van. Akkor is, ha a legmélyebben vagyok, ha a legtávolabb érzem magam tőle. Irgalomra van hát szükség, és ezt nem tagadja meg tőlünk a mi Urunk. Engedjük neki, hogy ránk találjon? Vágyunk úgy rá, mint Mária, olyan ragaszkodással? Vagy talán csak csalódottan várunk tőle egy tettet, vagy csak egy szót? Esetleg a megrendült hitünknek a helyreállítását várjuk? Bárhogy is vagyunk most itt, kedves testvéreim, az Úr Jézus vár minket. Bármi is keserít el, bármi okoz most csalódást, bármi is rendítette meg a hitünket, Jézus vár. Meghallgat, és nem mond le rólad sem, mert szeret. És hogy miért mondhatom ezt? Azért, mert ő él. Menjünk hozzá mi is ma, és találkozzunk vele. Hiszen azt ígérte, hogy aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól. Még a legmegvetettebbet sem küldi el magától az Úr. Szóljunk megváltónkhoz, imádkozzunk, tárjuk ki a szívünket. Keressük őt a Szentírás bizonyság szételében is. Induljunk el erre a találkozásra, mert meg fogjuk tapasztalni, hogy ő él. Zárásképpen egy ismeretlen szerző versét szeretném felolvasni. Sötét az éjjel, hűvös a hajnal, a nap felkelte messze még. Hallik már rég, megszólalt a kakas. Jön a reggel, múlik az éj. Néhány szent asszony szorongó szívvel, zöld harmatos füvön lépdel, kezükben az illatos kenettel, szívükben remegve, félelemmel. Pénteken látták őt utoljára, árnyék borult szent arcára. Begöngyölt egy fehér lepelbe, pihen a sziklasír ölébe. Ekkor bennük minden összeomlott, remény, hit boldog élete. Mindennek vége, hitük elfogyott, eltemette a sír öle. Hullnak a könnyek, fájnak a sebek, lelkük remeg, szívük temet. Nagy kő a síron, gondjuk még nagyobb, kiveszi félre a követ vajon. Odaérnek, szívük nagyot dobban, égi tűz villámlik a távolban. Angyal ül a kövön, s szól hozzájuk, ne féljetek, szent asszonyok, akit megfeszítettek, nem halott, nincs a sírban, feltámadott. Induljatok, örömmel fussatok, mondjátok el, mit láttatok, s viszik már a jó hír üzenetét, hogy feltámadott, Jézus él, s ekkor valaki szembe jön velük, lágy, szelíd hangja érinti szívük. Elé borulva néznek arcára, tündöklő égi csodára. Kezén, lábán szegek helye, visszatér lelkük ereje. Ne féljetek, vígan hirdessétek, halott voltam, de íme élek. Amen. Kedves testvéreim, feleljünk most az ige hirdetésre énekszóval, a 347. dicséretünk 5. versével, ami így kezdődik, Jézus segíts nekem ebben. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy él. Köszönjük neked, hogy ránk tekintesz. Köszönjük azt, hogy megszólítasz. Látod azt, hogy hogy vagyunk most itt előtted. Látod, hogy mi van a szívünkben. Lehet, hogy szomorúak vagyunk, mert fájdalomért. Lehet, hogy kételkedünk te benned. De köszönjük, hogy szól az ige, hogy te élsz, te feltámadtál. Segíts, hogy meg tudjunk vigasztalódni, hogy tudjunk neked hinni. Ha el is tértünk tőled, hogy visszatérhessünk te hozzád, hiszen te vagy az élet. Köszönjük, hogy vigasztalsz, köszönjük, hogy nem megbántasz és nem leszítsz bennünket, mert tudod, hogy mi van valójában az életünkben. Köszönjük, hogy az irgalmat nem tagadod meg tőlünk, mert tudod, hogy mennyire nagy szükségünk van erre. Kérünk téged, hogy áld meg bennünket, áld meg népünket, gyülekezetünket, áld meg országunkat, hogy hozzá tudjunk térni, hogy ne hagyjunk el téged, hiszen veled megújul az életünk, és értelmet nyer minden napunk. Most pedig csendes percben hozzuk Isten elé személyes imádságunkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet fennállva vegye Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves gyülekezet, szeretném még átadni a Pápai Református Teológiai Akadémia üdvözletét, áldás kívánását, és áldott húsvétot szeretnék kívánni, és köszönöm, hogy itt lehetek.
Sok szeretettel köszöntöm mindenki legátokat, Strómaier Valériát, aki a Pápai Református Teológiai Akadémia harmadéves hallgatója. Köszönjük szépen az igét, szúrjon meg életedet, tanulmányaidat és szolgálatodat. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a gyülekezetünkbe. Testvérek, az elmúlt énekünk, keressük énekes könyvünkből a 471-es dicséretet. 471-es dicséretet. Az első, a második és a negyedik verseit énekeljük.